Na, akkor ha megengedik, akkor ugye egy picit visszatérnénk azért az előző óra végére. Ott fölírtuk a Navier-Stokes egyenletet. Hogyha nem baj, akkor azt egy picit részletesebben megismételném. A DC per DT, tehát ez a bizonyos teljes, szubstanciális, totális derivált, ez a gyorsulás, ez a teljes gyorsulás lesz egyenlő a még régebbi anyag szerint DC per DT plusz a gradiens C négyzet per 2 mínusz a C kereszt rot C. Például ugye egy lehetséges visszaemlékezés a korábbi anyagra, amennyiben az első tag az a lokális gyorsulás, a második meg a harmadik tag az a konvektív gyorsulás, méghozzá a második tag az a konvektív gyorsulásnak a sebesség nagyságának a megváltozása szerinti része, és a harmadik tag az pedig a konvektív gyorsulásnak a sebesség irányváltozása miatt része. Persze máshogy is lehetne ezt írni, de most ha így. És akkor ugye lenne itt egy 1 per rószor divergencia pi, vagyis a teljes, totális, szubstanciális gyorsulás egyenlő a felület egységre ható erők és a plusz G a térfogati erők összegével, ez mind nyilván egységi tömegre vonatkoztató. Ez volt a Navier-Stokes egyenletnek az általános alakja. Ja, hát ha már megjöttek, akkor esetleg kell kezdeném is körbeadni. És pedig ez a bizonyos feszültségtenzor, ez ugye olyan, hogy a DF egyenlő a PDA, tehát fizikailag a feszültségtenzor az a felületi erőket jeleníti meg, a felületi erőket rendeli hozzá a felületelem vektorhoz. Nyilván ez egy helyi tulajdonságokat magában foglaló tenzor, és ezért természetesen mondjuk pontról pontra változik az értéke. Másrészt a feszültségtenzor az több részből tevődik össze. Gyakorlatilag az első 8 héten csak ideális közegről volt szó, és ott akkor ez a mínusz P-szeré volt az, amit feszültségtenzornak neveztünk, illetőleg emberi számítás szerint házi feladatban mindenki kiszámolta, hogy a divergenciája a mínusz P-szerének az pont az, mint a mínusz gradiens P. Tehát, ha ezt helyettesítenénk be az a Navier-Stokes egyenletbe, akkor az Euler egyenletre jutnak. Ez is gondolható, hogy ezt is megtették. Plusz, akkor ugye volt ez a surlódó feszültségek tenzora nevű rész, azt majd mindjárt részletesebben kiírjuk. Plusz volt a turbulencia. És akkor ugye azt szeretném hangsúlyozni, hogy a legáltalánosabb eset az, amikor a mínusz P-szeré meg a surlódó feszültségek vannak csak. Amikor a turbulenciát bevezettük, arra emlékezzenek vissza, legyenek szívesek, akkor ott időátlagolást végeztünk. Tehát a turbulens áramlások azok csak egy bizonyos átlagsebességre nézve érvényesek, vonatkoznak, akkor ettől kezdve a turbulencia az éppen nem az általánosságot jelenti, hanem egy speciális esetet. Mondjuk az időátlagolás a gyakorlatban nem olyan éles kérdés, és úgy szokták mondani, hogy akkor a turbulens az, ami mindent lefed, de igazából mondjuk ez csak azért van így, vagy csak úgy van így, hogy az eszközeink korlátosak lévén nem tudjuk ezt a surlódó, illetőleg a PS-sel jelölt surlódási tenzort mindig megfelelő módon kiszámolni. Ugye a PS az egyrészt a kettő mű DS volt, mínusz a kétharmad mű div C szeré. És akkor ugye a DS az a derivált tenzornak a szimmetrikus része, amit úgy kapunk meg, hogy a derivált tenzorhoz hozzáadjuk az ő transzponáltját. Tehát ez csak megjegyzésként, a D az a C kör nabla T, tehát ugye a derivált tenzort, azt a sebesség, és a nabla operátor úgynevezett diadikus, vagy külső szorzataként kapjuk. Mivel ennek a csapatnak már ugye a matematika A3 bőven megvan, tehát a vektoranalízis az mindannyiuknak a kisujjában kellene legyen. Hát ez egy éppen egy tipikus alkalmazása az egyik vektoranalízis szabálynak. Tehát ez a derivált tenzor, hogyha ennek a transzponáltját meg ő magát összeadjuk, és vesszük egy-kettőszeresét, akkor kapjuk meg ezt a DS-et, amit egyébként a fizikai tartalmáról alakváltozási sebesség tenzornak is szoktak nevezni. Ugye a Faraday-szimmetrikus részen az örvénytenzor nevet viseli, ez pedig a büszke alakváltozási sebesség tenzor nevet viseli. Ugye jó sok tagból áll, ahogy a nemesebb neveknél ez lenni szokott. És ez a mínusz, gyakorlatilag ugye a főátlon kívüli elemek azok a szöktorziós vagy disztorziós sebességek. A főátlóban azonban a dilatációs vagy hosszváltozási sebességek vannak. Mivel a kompresszibilitásból nem következik viszkozitás, a newtoni folyadékoknál, ezeknél az egyszerű közegeknél, a legegyszerűbb közegeknél tulajdonképpen a kompresszibilitási viszkozitásról azt mondjuk, hogy nulla. Ezzel tulajdonképpen ez a második résszel kivonjuk a kettőmű DS-ből a főátlót. Hát az átlagból az átlagot. És így valóban akkor a kompresszibilitásból nem lesz viszkozitás. Ez lenne a normálisan a surlódó feszültségeknek a tenzora. És akkor ugye a PT volt még, ami a kettő mű T DS formán írtunk fel. Tulajdonképpen ennek a kifejezésnek az analógiájára az a helyzet, hogy ettől kezdve a DS az viszonylag jól számolható, a turbulens dinamikai, illetve a turbulens kinematikai viszkozitás, az pedig hát egy komoly probléma. Arra nézve ugyan mutattam is egy modellt, de azt majd, amikor a cső áramlásokról lesz szó, akkor ismételném meg még egyszer, illetve, nem bocsánat, korábban is a határrétegnél már majd megismételjük még egyszer. De most esetleg, mivel arra megint sor kerül, nem sokára nem próbálkoznék arrafelé. És akkor egy pici megjegyzés még, ugye a viszkozitásban a kinematikai viszkozitás, akár turbulensben is ugyanígy, ez a kinematikai viszkozitás, ez a kinematikai turbulens, vagy turbulens kinematikai viszkozitás, ő a dinamikai viszkozitás és a turbulens dinamikai viszkozitás. Ezek között ugye a kapcsolat az a sűrűséggel adott, illetőleg definiálható. Ez a fajta viszkozítás az anyag jellemző, amit tehát, ha úgy tetszik, akkor a jelző nélküli viszkozítás, amit meg lehet viszkoziméterben mérni. A turbulens viszkozítás az pedig a mozgás állapotnak a függvénye. Ugye, hogyha visszaemlékeznek rá, akkor ott bizony erősen megjelent a sebesség is, a sebességnek a deriváltja. Nos, akkor ha ez így rendben lenne, akkor ugye még egy dolgot a Navier-Stokes egyenlethez mondani kellene. Ez egy megmaradási elv megjelenése, matematikai modellje, és ezek szerint őróla mindig, most is ezt tettem, de mindig négy dolgot kell tudni. Részben azt, hogy melyik megmaradási elv az, amire alapozva felírjuk. Ez ugye a mozgás mennyiség megmaradásának az elve. Másrészt tudni kell azt, hogy hogyan néz ki az adott egyenlet, ez talán látszik. Ugye, ha például a Navier-Stokes egyenlet lenne a kérdés, akkor ezt a gyorsulás kifejtést ezt nem kellene leírniuk nyilván. Harmadszor tudni kell azt, hogy mit jelentenek az egyes tagok. Ha nem baj, akkor ugye ezzel foglalkoztunk idáig. És a negyedik, amit tudni kell róla, az az, hogy mikor, milyen körülmények között, milyen fizikai feltételek között érvényes. És azzal is tulajdonképpen foglalkoztunk egy kicsit. Lényegében, amikor a feszültség tenzorban nincsen benne a turbulens feszültség, akkor a számunkra minden előforduló esetben érvényes lesz. Vannak olyan áramlások, amikor nem érvényes, de az nem a mi esetünk. És amikor például mondjuk a turbulens feszültségeket bevettük, akkor már csak egy bizonyos átlagolással kapott sebességmező esetén érvényes. Ha a surlódást kiadjuk egyáltalán, akkor ideális közegről lesz érvényes, és a mozgást kiadjuk, akkor például a hidrosztatik alapegyenletét kapjuk vissza, de ez részben benne van a jegyzetükben, és részben pedig a múlt órai előadáson fel is soroltam, ha minden igaz. No, ez lenne a Navier-Stokes egyenlet, de egy picit még számolnánk vele. Azzal az esettel tudnélik, hogy a divergencia C egyenlő nulla, ami tulajdonképpen az állandó sűrűség esetét jelenti. Részben azért, hogy lássanak valamennyire konkrétabb példát is, részben azért, mert ez egy fontos al egyenletre vezet. Ha a sűrűség állandó és a divergencia C nulla, akkor ez a surlódási feszültségeket, a surlódó feszültségeket leíró tenzor, ez ugye a kettő mű DS formán alakul majd, vagyis kettő mű, és akkor a DS-ben van olyan, hogy DC X per DX, 1/2-szer DCX per DY plusz DCY per DX és 1/2-szer DCX per DZ plusz DCZ per DX és itt van a második és harmadik sorban a házi feladat. Azért nevezzük házi feladatnak, mert nem vad. Hát nyugodtan neki lehet kezdeni, nem lesz semmi bajuk tőle. Ki kellene tölteni a második és a harmadik sor? Aki nem dolgozik önállóan, annak sokkal több ideje marad. De tehát úgy igazából, anélkül, hogy ezekkel a dolgokkal SK meg ne ismerkednének, viszonylag nehéz az áramlástamból levizsgázni. Hát tulajdonképpen szerintem érdemes ráfordítani egy pici időt, gondolják meg. Vagyis a surlódó feszültségeknek a tenzora legalábbis az első sor az így néz ki, abban az esetben, ha a divergencia C nulla. Tehát, ha a közeg összenyomhatatlan. Ez például igaz a vízre, lényegében mindig, a levegőre igaz például akkor, hogyha a mozgás sebessége nem éri el a hangsebességének mondjuk a felét, vagy a nyomásváltozás az egy olyan 10-20%-os nagyságrenden belül marad, és így tovább, tehát amikor nem kell az összenyomhatósággal törődni. A következő lépés az a feszültségtenzor divergenciájának a kiszámítása lenne. Divergencia S az ugye azt jelenteni, hogy a kettő mű DS nabla szorzatot kellene kiszámolni. A divergenciát, a rotációt, a derivált tenzort, tenzor divergenciáját egyaránt a nabla operátorral érdemes meg célszerű számolni. Mivel mi csak Descartes-féle derékszögű koordinátarendszert használunk, azért ez egy elég egyszerű feladat. Ha valakinek túl sok szabad ideje lenne, megnézheti, hogy például mondjuk henger koordináta vagy gömb koordinátarendszerben hogyan néz ki egy ilyesmi. Gyakorlatilag ez ugye azt jelenti, hogy a kettőmű DS-t kell szorozni a d per dx, d per dy, d per dz oszlopvektorral, de a nablát azt mostanra készségszinten kellene ismerniük, ha és aki eredményesen szeretne ezen az áramláston, kurzuson ugye átlépni, az egyik módja az, hogy megtanulja ezeket a dolgokat. Nos, hát akkor ugye ez azt jelenti, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a deriválást kéne ezt a tagot x szerint, ezt a tagot y szerint, ezt pedig z szerint deriválni, deriválást kellene elvégeznünk. Vagyis lényegében az első tag, itt most csak az első sor első tag, az ugye úgy működne, hogy 2 műszer d2cx per dx négyzet, hiszen ennek az x szerinti deriváltja ugye az valahogy úgy adódik. A második tagnak az y szerinti deriváltja plusz, ja, bocsánat, talán ide teszek egy zárójelet, akkor nem kell a kettőműt mindig kiírni. 1/2-szer d2cx per dy négyzet plusz d2cy per dxdy plusz 1/2-szer d2cx per dz négyzet, hiszen itt ezt a tagot most z szerint deriváljuk, plusz d2cz per dxdz. Hát ez talán nem nehéz. A első tag y, x a második y, a harmadik z szerint deriválva, ez körülbelül ilyen lenne. És akkor azt javasolnám, hogy gyűjtsük össze a tagokat úgy, hogy ezzel a kettessel beszorzunk, és mondjuk azt, hogy a d2cx per dx négyzet egyszerit van, másodszor pedig d per dx, dcx per dx formán meg itt lenne. Hát ez a kétszer d2cx per dx négyzet lenne, ott meg itt. A kettes azért nem kellene, mert ha kétszer írom fel, akkor az talán annyi, mint egy kettest odaírnék. Jó? Ebből a tagból vegyük ki a plusz, a kettes innen eltűnik, ugye kettővel szorzom, d2cx per dy négyzetet, és a másikat pedig legyen ugye itt DCY per DY. Írnám ide. Hát ugye, aki érti, hogy mit csinálunk, annak ez nem gond. Hát én tegnap ugye megcsináltam sokszor, és nekem nem kell már érte, nem tudom GPS-en is, de hát önök mindannyian biztosan értik, és akkor így majd reprodukálják a későbbiekben is. Plusz itt a harmadikból kivesszük a D2CX per DZ négyzetet, és marad akkor a DCZ per DZ. Tulajdonképpen átrendeztük egy kicsit a tagokat, úgy annak érdekében, hogy itt ugye a div C egyenlő nulla alakuljon ki, és akkor ezzel egyszerűsíteni lehessen. Ami meg itt kialakul, azt úgy hívjuk, hogy Laplace CX. Ez is egy operátor, a nabla, az egy vektor operátor volt. A Laplace operátort úgy kapjuk, hogy a nablát, a nabla transzponátját szorozzuk a nablával, ez tehát tulajdonképpen nabla a négyzeten. Hát ugye ezt ki lehet egészíteni esetleg. És akkor de a nabla négyzeten lenne ennek a vektor operátornak, ugye ezt innen le is vesszük. És akkor ez úgy néz ki, hogy D2 per DX négyzet plusz D2 per DY négyzet plusz D2 per DZ négyzet, vagyis a Laplace operátor az egy skalár operátor lett, hiszen vektor operátornak önmagával vett skalár szorzataként számítottuk ki, és két vektor skalár szorzata az egy skalár számot ad. A skalár szorzatot szokták belső szorzatnak nevezni, és a diadikus szorzatot szokták külső szorzatnak nevezni, és talán látszik, hogy ez itt valóban a Laplace CX lesz. És akkor gyakorlatilag ugye a Navier-Stokes egyenlet ettől kezdve átírható úgy, hogy az a DC per DT egyenlő mínusz 1 per ρ gradiens P, hiszen a feszültségtenzor első tagja az mindig van, és a mínusz P szerének a divergenciája, ez ugye most talán másodszor említeném ma, az a gradiens P-vel egyenlő, mínusz gradiens P-vel. Ja. Feljebb emelhetjük. Akkor jönne a következő tag. Itt lenne ugye a sűrűséggel való osztás és a dinamikai viszkozitással való szorzás, ami röviden a kinematikai viszkozitással való szorzást jelenti. Tehát a mű helyett a nő adódna, és ha valaki kiszámolja ugye ennek a surlódá feszültségek tenzorának a divergenciájának a további elemeit is, akkor a Laplace CY-t meg a Laplace CZ-t kapja, tehát lényegében ez is lehetne házi feladat, hogy a második és a harmadik sort, hogyha végig számolják, akkor ugyanúgy a Laplace CX, Laplace CY, Laplace CZ adódik, és hogyha ezeket összefogjuk egy vektorba, akkor a Laplace C-t kapjuk, plusz G. És ha valaki akarja, akkor ez lehet a Navier-Stokes egyenlet. Összenyomhatatlan közegekre érvényes alakja. Hát ez egy alapegyenlet. Ugyanúgy a mozgásmennyiség megmaradására épül. A bal oldalon ugyanúgy a szubstanciális, teljes vagy totális gyorsulás áll. A jobb oldalon megint az egységi tömegre ható erők vannak, és ezek közül az első az a nyomás változásból származó egységi tömegre ható erő. Ez így talán jobban is megjegyezhető. A második, ez a csúsztató feszültségből származó egységi tömegre ható erő, és a harmadik, az a térerősség, ugye, tehát a térfogati erőkből származó egységi tömegre ható erő, és akkor az érvényességhez pedig ide feltétlenül tartozik, hogy a divergencia C-nek nullának kell lennie, vagyis állandó sűrűségű közegről lehet csak szó. Aznál csak egy pici megjegyzés, hogy az örvény transport egyenlet nevű, amit majd a gépész szakon tovább tanulók meg fognak tapasztalni, ez az egyenlet lenne a kiinduló egyenlete, és hát az mondjuk egy elég barátságos egyenlet, amivel viszonylag sokféle eredményt el lehet érni, viszonylag kis munkával. Nos, akkor a Navier-Stokes egyenlet úgy nagyjából egészéből végeztünk volna. Ez tulajdonképpen egy elméleti alapismeret. Olyan alap, amit annyira nem használunk, tehát ha ugye meggondolják, például ennek az épületnek is, meg elég sok háznak van alapja, ritkán szoktunk rálépni meg ilyesmit, de ha nem lennének jók az alapok, akkor a ház összedülne. És körülbelül így, ha lehet ilyet mondani, akkor ugye egyik alapja a tudásuknak kellene legyen a Navier-Stokes egyenlet, amit közvetlenül viszonylag ritkán fognak használni, de egy olyan alapismeret, amivel többi használható, közvetlen használható ismeret épül. És akkor ettől kezdve talán a jelentősége sem egészen elhanyagolható. Ha ezzel így megfelel. És akkor, hogyha lehet, akkor áttérnénk egy picit, nem nagyon messzire. A hasonlóság elmélet vidékére kanyarodnánk. Tehát lényegében a Navier-Stokes egyenlettel, aki esetleg majd találkozik, az mondjuk ilyen numerikus környezetben, ANSYS, CFX, Fluent, stb. Találkozhat vele, amikor olyan sokat neki magának nem kell ezzel tennie, majd a program megoldja azt a problémát, amit meg kell oldani. Az ugyan kérdés, hogy akkor vajon hova teszi az ember a büszkeségét, de mindegy, a másik irányból nézve, amikor még nem volt ennyi numerikus lehetőség, akkor ugye egy csomó dolgot mérésre alapoztak. A mérés az ma sem mellőzhető, tehát igazából mondjuk a numerikus számolás is nagyjából egészéből arra szolgál, hogy az ember a lehetőséget szűkítse, és a végén valamikor a legjobbat azt majd mégiscsak mérés alapján fogjuk kiválasztani. A mérés vidékéről szól a hasonlóság elmélet. Ha mi egy mérést nem csak egyszer szeretnénk használni pontosan arra, amire, hanem az eredményét általánosítani is szeretnénk, akkor bizony tulajdonképpen jól jön az, hogyha meg tudjuk mondani, hogy milyen mennyiség, mivel hasonló. Én most itt ebből a Navier-Stokes egyenletnek az összenyomatatlan közegekre fölírt alakjából indulnék ki, és egy picit el is nevezném, hogy ő lesz tulajdonképpen a tehetetlenségi, a nyomás, a surlódás és a térerősség nevű tag, de ez csak egy elnevezés, ami a korábbiakban is elhangozhatott volna. Most nevezzük meg konkrétan tehát a tehetetlenség, a nyomás, a surlódás és a térerősség. A tehetetlenség azért kap I betűt, mert inerciaként esetleg akkor azonosítható, és nem keverjük össze a T betűvel, a másik T betűvel, ami a térerősséget jelöli. Illetőleg tegyük fel, hogy például van egy jelenség C, és egy másik C csillagsebességgel. Vagy van ρ sűrűség, és a másiknál ρ csillag. Vagy van P nyomás, és hozzátartozhat a másik jelenségkörben a P csillag. Van viszkozitás, és a viszkozitásnak a másik körben értelmezett alapja. Akkor a Laplace C-nél a hely és a hely másik körben értelmezett párját érdemes feltüntetni. Azért, mert ugye, ha minden igaz, akkor hát mindegy, a gradiensnél is lehetett volna, ott is van egy a nevezőben egy helykoordináta, itt pedig egy helykoordinátának a négyzete van a nevezőben. És lesz mondjuk a térerősségeknek is egy ilyen összerendelhető párosítása. Illetőleg ebből mondhatnánk azt, hogy az MC egyenlő például C per C csillag, az M ρó egyenlő ρ per ρ csillag, az MP az a P per P csillag, az MR az az R per R csillag, az MG az a G per G csillag, és az MT az ugye az, amiről nem beszéltem idáig, de azt nem is szabad külön definiálni, mert az, ha minden igaz, akkor az MR per MC négyzet formán már megvan, bocsánat, MR per MC négyzet formán már megvan. Hát, hogyha ezt így elosztják, akkor éppen idő típusú változóra jutnak. Ez mondjuk a klasszikus rendszere ezeknek a hasonlósági számoknak. Ha egyet értenek vele. Nos, akkor ugye tegyük a következőt. Osszuk el az I-t az S-sel. Vagyis az I az ugye arról szól, hogy MC per M, R per MC per, ugye az S az pedig M nő MC per MR négyzet. Tehát ugye az I az a DC per DT. A DC vagy a C-hez az MC-t lehet mint számot hozzárendelni, a T-hez pedig ezt az MR per MC-t, amit itt vezettünk be. A T kinematikai viszkozitáshoz, a kinematikai viszkozitás száma az egyértelmű, a C-hez a C, és a Laplace C miatt a nevezőben MR négyzet kell, hogy szerepeljen, hiszen itt a hosszúság négyzetek fordulnak elő. Egy picit nagyvonalú lesz természetesen a levezetés. Ugye ez arról szólna, hogy MC marad a számlálóban, mert MC négyzet osztva MC-vel, továbbá MR marad a számlálóban, és M mű marad a nevezőben. Hát hogyha ezeket az M-eket összekombináljuk, akkor remélhetőleg ez az eredmény lesz. Ami elvezet a Reynolds számhoz, C szer R per mű formán. És akkor talán szabad kimondani, hogy a Reynolds szám az egy darab hasonlósági kritérium, ami fizikailag a tehetetlenség és a surlódó erők viszonyát fejezi ki. Tehát az I és az S viszonyából képeztük, a tehetetlenség és a surlódó erők viszonyát fejezi ki. Ez a Reynolds szám, és úgy számoljuk, hogy egy jellemző sebesség, jellemző hosszúság és a kinematikai viszkozitás hányadosa. A Reynolds szám sokfelé már az eddigi gyakorlatukban is előfordult. A Reynolds kísérletben például mondjuk a turbulens lamináris áramlás jellegét határolta el egy Reynolds szám, és még nagyon sok más felé fordul elő. Ha úgy lehet, akkor az áramlástannak a legfontosabb hasonlósági kritériuma. Ha semmi mást nem, de legalább a Reynolds szám azonosságot illik biztosítani. Mert a hasonlóságot azért elég nehéz összerakni, de a Reynolds szám azonossága az elég fontos. Majd nézzünk különböző jelenségeket, különböző Reynolds számoknál, egészen más, például mondjuk egy gömb ellenállás tényezője, vagy egy siklószög, vagy bármi, egészen más, hogy alakul a Reynolds szám függvényében, azt tehát érdemes vizsgálni. Van egy másik lehetőség, a C szer M, CM szer RM. A Reynolds szám, de ezt nem bizonyítanám, ezt csak úgy mondom. A Reynolds szám az tulajdonképpen arányos a makroszkópikus sebesség és hosszúság szorzatával, osztva a molekuláris sebesség és hosszúság szorzatával. Hát lényegében például a közepes átlagos rendezetlen hőmozgás sebessége és a közepes szabad úthossz van a nevezőben. Ettől kezdve talán jobban érthető, ez a statisztikus mánika oldaláról következik így a Reynolds számra, és természetesen messze kilóg az anyagunkból, de fizikailag talán nem haszontalan. Ebből következik ugye, hogy a műszaki gyakorlatban a Reynolds szám értéke az ugye valahol az 1 millió, 10 millió körül mozog, ha már 100 ezer, akkor az picike, és hát mondjuk a 100 millió az meg irreálisan nagy, de az 1 millió, 10 millió körüli érték az, amivel elvileg minden nap találkozunk. A nagyon pici Reynolds számokkal is lehet találkozni, de az nem annyira a közlekedés mérnöki gyakorlat. Tehát ha például mondjuk árvíz esetén vizsgálnák azt, hogy milyen mozgást végez a víz egy még jó állapotban lévő gát alatt, ott ugye van egy szivárgó, kúszó mozgás, nagyon lassú fajta mozgás, az például mondjuk kicsi Reynolds számmal működik. Vagy, hogyha esetleg meggondolják, majd ezt később nézzük meg, a természetben működő repülő szerkezetek, mint a rovarok, például egy ilyesmi szárnya, szintén viszonylag kis Reynolds számmal működik. És így tovább, tehát van egy-két példa, de azért mondjuk a közlekedésmérnöki gyakorlatban a rovarok repülése nem foglal el nagyon nagy súlyt esetleg. Akkor ez lenne a Reynolds szám, és ugye nem azt kéne megjegyezni, hogy a turbulens lamináris kritérium, hanem azt, hogy ő egy hasonlósági kritérium, és többek között a turbulens lamináris átlátást is jellemzi. Nézzük meg az I per P hányadost, amelyik ezek szerint ugye a MC négyzet per MR per a P az ugye úgy működik, hogy az MP per M ρ. Illetőleg, bocsánat, ezt így vesszük, hogy a MR, akkor így a nevezőt a zárójel tettem egyértelművé, hiszen a gradiens P az ugye a DP per DX, DP per DY, DP per DZ, tehát ott a nevezőben egy darab hosszúság megjelenik, ahogyan a Laplace operátornál a hosszúság négyzete jelent, meg itt a hosszúság jelenik meg. Végeredményben az MC négyzet M ρ per MP. Ezt úgy hívjuk, hogy Euler szám, ρ-szor C négyzet per P. Az Euler szám az egy kicsit kevésbé közismert, de rettenetesen sokszor, vagy borzasztó sokszor, vagy nagyon sokszor használjuk. Ugye, amikor a légellenállás számításától kezdve, de a P felülvonás, ugye a P minusz P nulla per ρ-félszer C nulla négyzet, akinek esetleg beugrik a, ez ugye a négyszer színusz négyzet teta, ha minden igaz, a henger körüli áramlás. Hát, gondolják majd meg, a henger körüli áramlásban a nyomás tényező az valahogy ilyen formán alakult, és hát amit majd megnézünk megint egy kicsit később, átismétlünk, de amit ugye a labormérésen is megnéztek, és ahonnan ugye a labormérés elindult. Itt volt a plusz egy, itt a mínusz három. És utána még a valóságos nyomás eloszlásnak a felvétele, azzal most itt nem foglalkoznék, csak éppenséggel mondjuk az Euler számra egy példa, és még nagyon-nagyon sok más példa van, amikor egy járműnek a közegellenállását, a járműre ható oldalerőt, vagy a járműre ható felhajtóerőt számoljuk, az mind-mind az Euler számból következik. De az Euler számot használjuk például akkor is, amikor egy csővezetékben, vagy valamilyen hidraulikai rendszerben, például mondjuk egy fékrendszerben kiszámítjuk a nyomásesést. Ott is az Euler szám bukkan elő. Ritkán nevezzük meg, de szinte mindenhol nem pont a ρ-szor C négyzet, hanem inkább a ρ-félszer C négyzet alakban, de nagyon sokszor fog még előjönni. Nos, akkor, ha ez így megfelel, akkor harmadszorra nézzük meg az I per S, bocsánat, az I per T hányadost, ami ugye az MC négyzet per MR per MB. Ez ugye nem egy nagy, nagyon bonyolult mennyiség. Innen rögtön kapjuk a Froude számot, C per négyzetgyök R szer G. Tehát a tehetetlenségi és a térerősségek viszonyszáma az a Froude szám. És hagyományosan, mivel hogy ez egy kicsit régebbi, ezért nem pont a hányados, tehát a C négyzet per R szer G, hanem annak a négyzetgyökét szokás ez a hagyomány venni, tekinteni. És hát mondjuk a Froude szám az tényleg viszonylag ritka. Ha valaki hajózással foglalkozik, ugye a Froude volt például az az úr, aki a hajócsavaroknak az elméletét tulajdonképpen megalapozta, kidolgozta, már jó régen, több száz éve, körülbelül 200 éve kb. És ettől kezdve mondjuk a róla elnevezett szám pedig azért érdekes, főleg például mondjuk a hajózásban érdekes, ahol különböző közegekben mozgó járművek működnek, tehát például a hajó, az ugye mozog levegőben is, meg mozog a vízben is. És akkor ettől kezdve egy ilyen rendszerben a Froude számnak az azonossága az, amit illik tartani, ha hasonló jellegű folyamatot szeretnénk vizsgálni, vagy hogyha valamilyen folyamatot alkalmazni szeretnénk korábban mértek, akkor így. És akkor végeredményben jönne még ugye a maxszám, amit nem tudunk levezetni, ez sem volt levezetés igazán, amit idáig csináltam, csak egyfajta bevezetés, de talán megalapozott bevezetésnek esetleg lehetne nevezni. A maxszám az ugye, ami a sebesség és a hangsebesség viszonyaként értelmezhető, ami még az áramlástanban fontos hasonlósági kritérium, még nagyon sok más hasonlósági kritérium lenne, van is, de ezekkel nem foglalkoznánk, mert ugye az ember örül, hogyha a Reynolds szám azonosságot biztosítja, az Euler szám az mondjuk időnként teljesül úgy magától is, és a Mach szám meg a Froude szám azok már csak, hát ha jó, akkor összejön, de ha nem jön össze, akkor nem jön össze. Van persze olyan eset, amikor nem hanyagolható el, vagy nem engedhető meg a különbség, de úgy alapvetően a Reynolds szám a legfontosabb, és akkor a többiek azok egy kicsit lejjebb vannak a rangsorban. Ez lenne lényegében a hasonlóság elmélet, és amit esetleg az alkalmazásról annyit érdemes talán elmondani, hogy a különböző gyűjtemények léteznek a világban, régebben nyomtatottam, most már internetes verzióban is, ami például mondjuk különböző erőtényezőket, különböző ellenállástényezőket, más méréseknek az eredményeit tartalmazza, kézikönyvek vagy adatbázisok. Ha az ember ezeket használni szeretné, akkor szépen tisztességesen ennek a mennyiségeknek, a hasonlósági kritériumoknak a betartásával teheti ezt. Nos, ha megfelel, akkor ezzel a hasonlóság elmélet is tulajdonképpen véget ért volna. És mivel, hogy még van egy pici időnk, áttérnénk a határréteg elméletre. Tehát a következőkben arról próbálnék beszélni egy pár szót, hogy az áramlásokat tulajdonképpen két részre lehet osztani. Az egyik rész az olyan, ahol a surlódás hatása jelentős, a másik rész meg olyan, ahol a surlódás hatása nem jelentős. Hát a határréteg elmélet, határrétegnek vagy fali rétegnek is szokták nevezni, azt a tartomány, ahol a surlódás hatása jelentős, és ezen kívül akár a teljes végtelen áramlási térben a surlódás hatása pedig nem lesz jelentős. Most, ha nem baj, akkor a járműgépészetben elég gyakran alkalmazott úgynevezett szárnyprofilt rajzolnék fel, csak ilyen bevezető jellegű tárgyalást elősegítendő. Ez a szárnyprofil, ez ugye, vagy ilyenféle szárnyprofil, jó pár száz millió éve megtalálható a természetben. Hát aki még nem találkozott vele, akkor esetleg most van itt a pillanat, de azért már elég régóta van, és ugye jóval az ember létezése előtt már voltak ilyen szárnyprofilok, hát lehet, hogy még később is lesznek. A profilok körül, majd erről részletesebben is foglalkoznánk, kialakul egyfajta áramlás. Ha az áramlás kedvező irányban érkezik, akkor egy áramvonalas testet jelentene. És ez az áramlás, ez tulajdonképpen úgy működik, hogy először, amikor eléri a testet a közeg, akkor még friss, teli van energiával, és akkor egy úgynevezett lamináris határréteg alakul ki. A lamináris határréteg az olyan, mint a lamináris áramlás, amiben tehát az áramlás sebessége az lényegében a fallal párhuzamos. Nincsen benne másfajta sebességingadozás, csak a rendezetlen hőmozgásból származó sebességingadozás. És akkor ez egy viszonylag vékony tartomány, körülbelül ennyi mondjuk, ami pedig kívül esik rajta, az lesz az ideális közegnek a tartománya. És azt mondhatnánk még, hogy mivel ez az áramlás lamináris, azért az energia a kintről befelé csak a rendezetlen hőmozgással képes haladni. Tehát a külső friss részek, amiknek megvan a teljes energiájuk, átadják ugyan az energiát a belső részeknek, de csak abban a mértékben, ahogy ezt a rendezetlen hőmozgás megengedi, tehát viszonylag kis mértékben. És akkor ez a határréteg, ez viszonylag hamar elfárad. Tehát elfogy az energiája, és akkor ugye a természet rendje szerint keletkezik a következő szakaszon a turbulens határréteg, amelyiknek jellegzetesen ugye a sebességváltozásnak a nagyon nagy része a felszínhez közel következik be, és egy viszonylag kis része következik be a relatíve vastag turbulens határrétegben. ebben az energiát, azt a turbulens, a rendezetlen mozgás viszi át főképpen. Hát úgy nagy vonalakban szerettem volna egy nagyobb erdetűt rajzolni, amennyire ez talán sikerül. Ez itt jóval intenzívebb, tehát 1-2-3 nagyságrenddel nagyobb energiatranszportot jelent. Vagyis a turbulens határréteg nagyon sok esetben elegendő is, fent tud maradni. Most, hogy az iskola példa rendben legyen, azért befejeznénk a turbulens határréteget is valahol, és azt mondanánk, hogy egy pontban, ahol a közeg itt is elfárad, a sebesség érintője az a profil normálisa irányába mutat majd, illetőleg emögött egy olyan tartomány alakul ki, ahol az áramlásnak a makroszkópikus, a szemmel látható áramlásnak megfordul az irány. Ezt nevezzük leválásnak. A közlekedés mérnöki gyakorlatban ettől tovább nem kell menni. Vannak még csúnyább jelenségek is, de igazából ugye lényegében ez a három lehetőség van, amivel a közlekedés mérnöki gyakorlatban találkozhatnak. Tehát lényegében a lamináris határréteg, turbulens határréteg és a leválás. A leválással elvileg foglalkozunk, illetőleg a nem áramvonalas testek esetén, mint például a henger körüli áramlás, mondjuk ott ugye gyakorlatban is találkoztak ilyen örvényes zónával, de ezen túl, hogy az egy örvényes zóna, nagyon sokat nem foglalkozunk majd a leválással, hanem a lamináris és turbulens határréteggel foglalkoznánk. Azzal is úgy, hogy ugye valamilyen számítást próbálnánk megvalósítani. És pedig a határréteg vizsgálatához tegyük fel ugye, még egy picit akkor ugye ismétlésként, hogy a CX vesző volt az a mínusz L-szer a DCX átlag per DX, DY, ugye, és a CY vesző volt az L-szer a DCX átlag per a DY, illetőleg ebből kifolyólag a mínusz rószor CX vesző, CY vesző átlag adódott ugye úgy, hogy az a rószor L négyzetszer DCX átlag per DY szor DCX átlag per DY. Ugye ez volt a turbulens kinematikai, és ő volt a turbulens dinamikai viszkozitás, amit ugye az óra elején mondtam, most előbukkan, ez is volt a múlt órán. Ez a legegyszerűbb, a Prandtl-féle hipotézis alapján számított turbulens kinematikai és dinamikai viszkozitás, ugye, illetőleg ebből tudjuk, ez lényegében a tau xy csúsztató feszültség. Tudunk számolni majd valamennyit, méghozzá úgy, hogy az L az pedig a kappászor y volt. Továbbá föltettük, ugye, hogyha minden igaz, hogy a dcx per dy azért kell abszolút értéknek tekinteni, mivel a turbulens kinematikai meg dinamikai viszkozitás az legfeljebb nem negatív, hát néha nagyon ritkán nulla, de inkább pozitív, miközben a dcx per dy az tud negatív is lenni. Nos, akkor ugye a következőt javasolnám. Nézzük meg először a lamináris határréteget. És mondjuk azt, a lamináris határrétegben mondjuk azt, hogy a tau egyenlő tau nulla, ahol a tau nulla a fali csúsztató feszültség. Illetőleg legyen az U-csillag a négyzetgyök tau nulla per ró. Az pedig a surlódási sebesség. A surlódási sebességnek az a nagyon barátságos volta, hogy semmi köze nincs a sebességhez, ezért hívjuk surlódási sebességnek. Legfeljebb az a köze van mégiscsak, hogy méter per szekundum a dimenziója, aki nem hiszi, járjon utána. Nos, akkor ugye, hogyha ezeket bevezetnénk, és a lamináris határrétegben azt mondanánk, hogy a tau egyenlő tau nulla föltételezést tartjuk, akkor azt írhatnánk föl, hogy a tau nulla egyenlő a műszer a dcx per dy-nal. Ha nem baj, akkor most már a parciális deriválástól eltekintenénk, hiszen más változó nem lesz ebben az egyszerű számolásban. Tehát mivel ez is egy Prandtl-féle hipotézis, vagy föltételezés, mivel a tau feszültség nem változik, persze nem változik majd a turbulens A-rétegben sem, tehát a lamináris rétegben ez a tau nulla, ez ugye tulajdonképpen az U-csillag a négyzeten szer ró egyenlő a műszer a dcx per dy-nal. Vagy pedig, hogyha szabad, akkor azt mondanám, hogy a dcx per U-csillag egyenlő lenne a nő U-csillag dy-nal. Remélhetőleg ezt viszonylag nehezen tudják követni, mert hogy nem csak átszoroztam, hanem meg is fordítottam a két oldalt. De aki egyetért vele, az nem kell, hogy jelentkezzen. Aki meg nem ért egyet, az meg pláne ne jelentkezzen. Ez ugye tulajdonképpen az U-csillag egy állandó, a kinematikai viszkozitás egy állandó, az U-csillag egy állandó. Tehát egy egyszerű kvadratúrával megoldható differenciál egyenlet. Arra az eredményre jutunk, hogy a cx per U-csillag egyenlő az U-csillag szor y per nő. Azért, mert hát azért, mert ide egy konstans járna ugyan, talán így, de belátható, hogy az y egyenlő nullánál a cx-nek nullának kell lennie. Hát a tapadási feltétel miatt az y egyenlő nullánál a cx-nek nullának kell lennie, tehát ez a bizonyos határozatlan állandó, emiatt a szélső érték miatt, kezdeti feltétel miatt éppen pont nulla lesz, tehát éppenséggel akár ki se kéne írni. És akkor ebből definíció szerint azt írjuk, hogy u plusz egyenlő y plusz. A lamináris határrétegben, vagy egy határréteg lamináris alrétegében a sebesség, ez az úgynevezett dimenziótlan sebesség, egyenlő a dimenziótlan távolsággal. Az y-szor u csillag per mű az egy dimenziótlan távolság, ez, és ez egyenlő ezzel a dimenziótlan sebességgel. Tehát ugye, ha szabad, és még egyszer mondhatom, a dimenziótlan sebesség egyenlő a dimenziótlan távolsággal. Ez a lamináris határréteg, vagy általában egy határréteg lamináris alrétegének a sebesség profilja ebben a legegyszerűbb esetben. Annyira egyszerű, hogy ettől egyszerűbb elég nehéz lenne, hogy legyen. És ez tulajdonképpen az y plusz vagy az u plusz egyenlő 10-es értékig tart, tehát a 0-10 intervallumon találkozunk ezzel a sebesség profillal. A második lépésben nézzük a turbulens határréteget. Tehát ugye lényegében x irányban semmi sem változik. A turbulens határrétegben, ha úgy tetszik, akkor három réteg szokott kialakulni. Az egyik ez a lamináris a réteg, a másik a turbulens réteg, és a harmadik az átmeneti réteg. A lamináris alréteg azért alakul ki, talán ezt az előző színnel is jelölném, mert a fal közelében, nagyon közel a falhoz, ez az alréteg, ez nem tud, a sebesség, a részecskék nem tudnak turbulens módon kifejlődni. A fal annyira rendezi az áramlást, hogy ott csak lamináris áramlást képzelhet el, és akkor abban maradunk az u plusz egyenlő y plusz sebesség profilnál. Egyébként, ha mondjuk most nem az útcsillag, de csak mondjuk azt, hogy az 1, akkor ugye az y értéke a kinematikai viszkozitás a levegőnél mondjuk 10⁻⁶-on. Nagyságrendű, tehát hogyha ez 1, ez 10⁻⁶-on, akkor ez az y, ez a dimenziós koordináta, az 10⁻⁵-en méter lehet legfeljebb. A 10⁻⁵-en méter az ugye 1 század milliméter. Hát most nem tudom, hogy mennyire, hány határréteget mértek már, meg ilyesmi, de és mennyire egyezik ez a tapasztalataikkal, de minden esetre ez a lamináris alréteg, ez ugye elég vékony. Ha esetleg nagyobb viszkozitású közegről van szó, akkor persze lehet vastagabb is, de alapból ugye 100 milliméter, 10 milliméter, az még egy, tehát például mint egy autóbusz vagy egy vasúti jármű körüli áramlásban nem tűnik nagyon jelentős vastagságnak. Ugyanúgy. A turbulens rétegben is feltesszük hogy a tau egyenlő tau nulla. Az átmeneti réteggel nem igazán foglalkoznánk. Az átmeneti rétegben a tau nulla átmegy nullába. Nyilván. Tehát lesz egy olyan zóna, ahol a csúsztató feszültség eltűnik. És akkor ettől kezdve ugye az átmeneti rétegben lesz ez a bizonyos tau tart a nullához. A turbulens rétegben, tehát a tau nulla egyenlő ide a mű t-szer dc per dx kellene, dc x per dy. Van természetesen az anyagszerkezeti viszkozitás is, de az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy ez legalább egy nagyságrenddel, de inkább két-három nagyságrenddel nagyobb lévén, emellett az anyagszerkezeti viszkozitás elhanyagolható. Vagyis ez tulajdonképpen ugye a rószor, kappa négyzet, L négyzet, és a dcx per dy most legyen a négyzeten, megint egy egyszerűsítés, de elhagyjuk ezt az abszolút értéket, mondjuk azt, hogy nem engedjük meg, hogy leválás legyen, tehát nem engedjük meg, hogy az áramlás iránya megforduljon, úgy nem engedjük meg, hogy akkor a számolásunk nem lesz érvényes többet, hát addig érvényes, amíg nem fordul meg, akkor viszont a dcx per dy-nak a négyzete írható ide, illetőleg ugye a tau nullát már egyszer kifejtettük, hogy az az U csillag a négyzeten, ρ, és ρ kappa négyzet, L négyzet, dcx per dy a négyzeten. A sűrűséggel lehet egyszerűsíteni. És akkor, hogyha nem baj, akkor esetleg itt szabadna folytatni. U csillag egyenlő, ugye a kappa L dcx per dy, amire jutottunk, tehát igazából innen most négyzetgyököt vontunk, ott megint teljesen mindegy a plusz-minusz előjel, mert hiszen rögzítettük, hogy egyfelé haladó áramlásban tekintjük majd ezt a dolgot érvényesnek. És akkor válasszuk ki ugye a dcx per U csillag egyenlő 1 per kappa dy, bocsánat, kappászor y. Lehet, hogy ezt nézik, hogy a ugye vagy L van, vagy kappászor Y. A kappászor L négyzet az nem annyira nyerő, tehát jobb, hogyha ide kappászor Y négyzetet írnak. És akkor lesz ugye 1 per kappászor dy per Y. Most már megfelel. Ez ugye a pedagógiai hiba, csak nem jött be a dolog. Hát ugye ez önöknek kellett volna rájönni, és nem nekem, de hát mindegy, van, amikor a legkisebbnek van szerencséje. Akkor ugye ezt az egyenletet szintén integrálhatnánk, és kapnánk azt, hogy a cx per u csillag egyenlő 1 per kappászor ln y plusz valamilyen konstans. Ide már kell a konstans, mert itt nincs ilyen határozott kezdeti feltételünk. Illetőleg akkor ugye Ezt másképpen szokták írni, 1 per kappa ln y plusz 1 per kappa ln u csillag per nő plusz k. Az a kérdés, hogy a kappa az ugye micsoda? Aki emlékszik, jó, az egy arányossági tényező, a szabad úthoz és jellemző, és az értéke az 0,4 mondjuk. Hát a kappának az értéke, ha nincs jobb, akkor 0,4. És ez nem az adiabatikus kitevő, adiabatikus kitevő is lehetne, de az az összenyomható közegeknél van. Itt a surlódás és a határréteg vidékén a kappa egyenlő 0,4-del boldoguljunk, ha lehet. Az U csillag az ugye egy állandó, hiszen a tau nulla és a sűrűség állandó, és a kinematikai viszkozitás, az egy anyagjellemző, az is állandó. Ezzel tehát tulajdonképpen ezt a konstanst, ezt az állandót csak két részre osztottam. Az egyik részre, meg egy másik részre. De akkor jönne tulajdonképpen a végeredmény, ami úgy működne, hogy a C csillag, bocsánat, Cx per U csillag egyenlő 1 per kappászor ln y-szor U csillag per nő plusz, most már kiírom ezt a konstanst is, az 5,5, vagy az U plusz egyenlő 1 per kappászor ln y plusz 5,5. Tehát lényegében ugye odaérkeztünk, amit logaritmikus faltörvénynek szoktak nevezni. És ami arról szól, hogy a turbulens A-réteg, vagy turbulens határréteg sebesség profilja, az az U plusz, vagyis a Cx per U csillag, amit röviden U plusznak szoktak írni, 1 per kappászor ln y plusz, azaz y szor U csillag per nő, amit röviden ugye y plusznak írunk, és ez a számérték, ez pedig egy konstans, ami mondjuk, hogy mérésekből származik. És akkor voltak éppen egy diagram fölrajzolása következhet. Az y plusz és az u plusz körülbelül így néz ki egy határréteg sebesség profilja. Nagyjából 10, nagyjából, hát ezek mondjuk teljesen felelősség nélkül való számok, és ez olyan 10^5 körül van. Tehát a turbulens A-réteg az mondjuk jelentős vastagságot át tud érni, mire majd az átmeneti réteg lesz belőle. Ugye, ha itt szoroznánk a 10^6-onnal, meg a, tehát akár 1/10 méter is lehet, az ugye 10 cm, az ugyan ritka, de éppenséggel, mondjuk például egy hajó körüli áramlásnál, amikor a hajó elég hosszú, akkor ilyen 10 cm nagyságrendű határréteg is lehet. Ezt talán mondjuk így ebből a szempontból így zárójelbe is tenném, hogy bocsánat, ugye azt kellene még megjegyezni, hogy ezek a léptékek a tengelyeken logaritmikusak. Nyilván ahhoz, hogy ez egyenes legyen, ahhoz logaritmikus léptékkel, ahhoz a logaritmikus sebességprofil egyenes lehessen, ahhoz logaritmikus léptékkel, és a logaritmikus léptékben a lamináris A-rétegnek a sebességprofilja, ami normál léptéknél egyenes lenne, az nyilván nem lesz egyenes. De a lamináris A-réteg az nem olyan borzasztóan érdekes és fontos. Illetőleg voltaképpen ez lenne akkor az a bizonyos logaritmikus faltörvény. Hát ennek a fontossága az elég nagy, attól függ, hogy kinek mikor. Főképpen mondjuk a jármű gépészettel foglalkozóknak, akik a legmodernebb numerikus módszerekben is időről időre ezt a peremfeltételt szokták összerakni. Nos, akkor még egy dolgot a határréteg lezárásához, hogy az legyen korrekt, vagy teljes, az a kiszorítási vastagság lenne, amit még megpróbálnék elmondani ma. Ha nincs kérdés. A kiszorítási vastagság tulajdonképpen arról szól, hogyha van itt egy sebességprofil, aminél a távoli sebesség az a C0, egyébként pedig a CXY sebesség adódik, és szeretnénk ezt az áramlást helyettesíteni egy olyan áramlással, amelyiknek mindenütt C0 a sebessége, de egy bizonyos delta nullával feljebb kezdődik, úgy, hogy a V pont legyen a két áramlásban azonos. Ez egy jelentős egyszerűsítést lehetővé tévő dolog, de egyáltalán rámutat arra, hogy tulajdonképpen a határréteg az úgy működik bizonyos szempontból, mintha a test megvastagodna. És az ideális közeg ezt a vastagabb testet áramolná körül. A V-pont az nyilván nullától végtelenig, C0, DY, hogyha a táblára merőleges méretet egységűnek választjuk. Hát ha összegezzük ezt az összes térfogat áramot, akkor megkapjuk a teljes térfogat áramot. Másrészt, ennek, bocsánat, CXY, DY. Másrészt, a delta nullától végtelenig C0, DY lesz ugyanaz a távol, ugyanaz a tömegára, a térfogatára. Ezt a másikat, ezt a tagot, ezt ugye föl lehet úgy írni, hogy nullától végtelenig C0, DY, mínusz nullától delta nulláig C0, DY, ami éppen a C0-szor a delta nulla. Hát ugye, hogyha egységnyi méretet gondol így a táblára merőlegesen, akkor az így. Tehát ha valaki nagyon akarja, akkor írhat ide végig egyeseket, de én már sok egyest írtam, és annyira nem akarnék Az ötös ide, azt nagyon szívesen írom, ugye az, ide az áramlástanra egy jellemző szám, az egyes pedig hát kevésbé, hogyha nem van. És akkor itt adódna a végeredmény, hogy a C nullászor delta nulla, delta nulla egyenlő 1 per C nulla, nullától végtelenig, C null mínusz Cx y dy. Lényegében a sebesség különbségeket számoljuk, összegezzük, és ebből adódik ez a delta nulla vastagság, kiszorítási vastagság, és akkor már ugye a végtelen sem olyan elérhetetlen, hiszen mondjuk valameddig elvéve, ahol már a sebesség lényegében C nulla, addig elegendő számolni, és akkortól kezdve a számolást abba lehet hagyni. Nos, akkor ugye ez lenne a kiszorítási vastagság, és ez lenne akkor már a vége is, ha nincsen kérdésünk. Akkor viszont köszönjük szépen a figyelmet!